Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Lippai Marianna, akit köszöntök. Szia!
Szia Marianna, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Életkedvelőknek a nagy kedvence vagy. Annyi mindent mondhatnék rád, gondolkodtam, mert volt idő, amikor motivációs előadónak hívtak bizonyos helyekre, hogy mesélj a saját tapasztalataidról, az életedből kiindulva, a különböző megküzdési stratégiákról. Most mondhatjuk azt, hogy egy könyv is szól az életedről, a könnyek mosolya, amit egyébként dr. Csaba Adriennel együtt ilyen társszerzésben írtatok, gondolom. Én azt mondom, hogy mi ismerjük egymást 13 éve, ezt számoltam ki, és 2 évvel az életed legnagyobb tragédiája után találkoztunk, 2 évvel azután, miután a kislányod Dominika előre ment, ahogy te hívod, hogy ő ugye egy nagyon súlyos, ritka betegségben meghalt, te mindig úgy beszélsz róla, hogy előre ment a mennybe. Az emlékem az, hogy akkor, amikor mi találkoztunk, akkor láttam magam előtt egy nagyon csinos, szép, céltudatos, erős, de roppant megtört tekintetű nőt. Ha mi 13 éve találkoztunk, akkor azt kell mondanom, hogy emlékeim szerint most lesz 15 éve.
Pontosan.
Ugye? Uh-huh. Szeptemberben. Ez most nagyon véletlen, hogy ez így jött ki, bocsánat. Szóval, és közben te folyamatosan ezreknek, tízezreknek, százezreknek mesélsz arról, hogy van élet, hogy az élet szép, hogy lehet az jó, hogy te úgy mész tovább, hogy viszed őt tovább magaddal. Nem letetted, nem elengedted, nem ezeket a mindenféle furcsa, hangzatos, továbblépési mondatokat lehetne rádaggatni. Na, hogy vagy te most?
Most már csak abban bízom, hogy ugye, amit felvezettél, ez a 13 éve, akkor azt láttad, hogy jaj, itt egy csinos, dekoratív, de látod, hogy egy megtört
egy
nő,
nagyon
és
megtört,
most
de hát
remélem,
ez...
hogy valami más látsz. Most,
amit én akkor láttam, az a gyász.
Ez így van.
És a gyásznak az a marcangoló ereje, amire én mindig azt mondom, hogy aki azt az utat nem járja végig, annak utána nem tud kitisztulni a tekintete, mert annak örök gyász az élete.
Ez így van, de az is nyilván az ott egy teljesen normális állapot volt, így van. Viszont én már ugye akkor is tudtam azt, hogy én abban az állapotban nem szerettem volna sokáig lenni. Tehát az embernek szeretnie kell önmagát annyira, hogy nem engedheti ezt meg magának. És most nem azt mondom, hogy nem gyászolhatok 5 évig, de gyászolhatok 5 évig, meg 15-ig is, meg igazából, ahogy én szoktam fogalmazni, hogy nincs leírva sehol, és nincs rá szabály, hogy hogyan kell gyászolni. Meg arra sincsen szabály, hogy hány évig kell gyászolni. És semmi ilyenre nincs szabály. Itt inkább társadalmi elvárások vannak, én legalábbis ezt látom, és ezért nem tudnak az emberek méltóképpen, vagy úgy, ahogy ők szeretnének gyászolni. Mert mindenki tudjuk, megszólja őket. Ha jól csinálja, meg erősnek látod esetleg, ahogy én mindig a sminket szoktam fölhozni, főleg most ugye inkább a nőket vesszük elő, mert mer egy kis rúst tenni a szájára, vagy felmer venni egy alma zöld felsőt, és nem feketébe jár, akkor nyilván mi a megítélés? Na, eddig tartott. Hát már nem is szomorú. De kikérem magamnak, mert azért a rúzs, meg a zöld, alma zöld felsőm nem mutatja, hogy mi van a szívemben, meg a lelkemben. Nem látja senki, hogy mi van akkor, amikor én hazamegyek a piros rúzsomba és a zöld felsőmbe, és bezárom az ajtót, senki nem látja, hogy én ott mennyire össze vagyok törve. Mert a gyász, és még egy igazi jó mondat, ami nagyon sokak lelkében, agyában, elméjében már megrekedt, és én ennek nagyon örülök, hogy vegyük igenis tudomásul, és ezt mindenkinek üzenem, ha gyászol, ha nem gyászol, a gyász nem egy produkció, amit be kell mutatni. Ezt ne felejtsük el. A gyász a miénk, az enyém. Nem a tied, nem a szomszéd Gizié, az enyém. Uh-huh. Én döntöm el, hogy hogyan gyászolok. De alapjáraton a gyász, a szívünk, az, hogy a lelkünk olyankor ezersebből vérzik, szomorú, nyilván azt még élünk, cipelni fogjuk. Ez a fájdalom nyilván, ez mindig csak enyhül.
Hát meg körbenövi az élet, meg nagyon sok mindent lehet rá mondani.
De ott a mi életünk, az megy tovább. Nekünk tovább kell mennünk az utcán, tovább megy az életünk, dolgozunk.
És képzeld el, hogy én ezért tartom fontosnak azt, amit te csinálsz, és csináltál az elmúlt 13 évben, mert aki találkozik a te idézeteiddel, gondolataiddal, videóiddal, teljesen mindegy, bármilyen platformon, te folyamatosan arról beszélsz, hogy az embernek önmagának fontosnak kell lennie, hogy az embernek önmagával jól kell tudni bánnia, hogy az embernek a lelke az, ami egész életében bele van, annak minden sérülésére reagálnia kell, és figyelnie kell. És ez szerintem egy annyira fontos dolog, mert ez az, amit bár a modern kor roskadásig termeli az erre való üzeneteket, mégis valahogy nem vesszük komolyan, te pedig ezt úgy mutatod be, és úgy magyarázod, hogy mutatod saját magadon keresztül. És ehhez szerintem, képzeld el, hogy a legfontosabb kiindulási pontnak én azt tartom, hogy te megígérted a gyerekednek, a haldokló gyerekednek, hogy jól leszel. Nem tudom, mennyire fájdalmas, arra kérlek, hogy visszatudunk-e térni ehhez a ponthoz. Mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, a Dominika és a te anyalánya kapcsolatodba, a ti szövetségetekbe, hogy ez a kislány úgy ment el, hogy azt kérte, hogy te élj.
Igen, nyilván, mert egy az, hogy igen, mi valóban iszonyatos szimbiózisban voltunk. Tehát én nagyon sajnálom azokat a kapcsolatokat, a szülő, gyerek, anya, anya-lánya, anya-fia, teljesen mindegy kapcsolatban. Nagyon sok olyan levelet kapok életkedvelőktől, hogy nincs meg ez a kapocs, és nem tudják, milyen az, amikor az anyu engem nagyon szeret. Nem tudják, hogy milyen az, amikor egy anya igazán szeret. Nem nincsen velem, mondja, vagy írja az életkedvelő, nincs velem foglalkozva. Soha nem szeretett, soha nem mondta, hogy szeret, soha nem ölelt meg. Na, nekünk ez mind megvolt Dominikával, és nyilván ugye nekem azért 5,5 éves korától akkor tudtuk meg, hogy lebetegedett, és onnantól kezdve volt ez a bizonyos minden nap egy ajándék, és nyilván nem tudtuk, hogy mikor fog megtörténni az, hogy ő mikor megy előre, de 8 évet kaptunk ott, és a 8 év az még addig is csodálatos volt ez a kapcsolat, de még jobban így összehozott minket, és a 8 év alatt tényleg próbáltam a legtöbb szeretetet, a legjobbat kihozni az életünkből, amit csak meg lehetett, és nyilván amikor az út végére ért, már hogy az ő útjának a végére értünk, úgy közösen, mert hát nyilván ott kellett vele lenni végig. Azért nyilván én próbáltam őt úgy elengedni, és mesélni neki a mennyországról, tudod, mert azért egy 13 éves kislányról beszélünk, aki nem tudta, hogy hova megy. Hiába mondom, hogy ott minden szép, de nem jártam ott. Uh-huh. És tudod, milyen ez, amikor azt mondják, hogy anya, de, hogy hogyha oda kerül, eljátszottam sokszor a gondolata, hogy édes Istenem, remélem tényleg minden szép ott, mert ez a, tudod, a gyereked neked hisz. Hát a gyerek az édesanyjának hisz. Benne bízik, és azt mondja, mert ha anya azt mondta, akkor az úgy van. De nekem egyébként nem voltak kétségeim nagyjából efelől, tehát azért mégis bíztam benne, hogy ott van, és mindig erősítettem benne, hogy próbáltam mondani, ugye én akkor olvastam egy könyvet, szeretnék említeni a Viskó című könyvet. Uh-huh. Pont abban az időben kaptam meg, és nincsenek véletlenek, tehát ez a könyv pont jókor jött az utamban. És a Viskó csodálatosan leír egy mennyországot.
Igen.
És nekem ez azért jött jól, mert én azt éreztem a könyv által, hogy olvastam, hogy én tényleg ott vagyok. És át tudtam adni a lányomnak azt, hogy ott pillangó lesz, ott minden zöld, ott minden szép, mert tényleg olyan gyönyörűen leírja az a könyv. És azt éreztem akkor, hogy én azzal egy olyan erőt, energiát kaptam azáltal a könyv által, hogy egy szikrányi félelem nem, én bennem nem volt, hogy Isten, hova küldöm, és...
Úristen, de kemény ez azért.
Ez nagyon, tényleg az, de én, aki hozzáteszem, Marian, nem vagyok egy nagy könyvmoly. Én nem. tehát jó, mondjuk voltak ilyen szeretett könyv, meg az ilyen spirituális, szerettem már akkor is, de nekem időm sem nagyon volt, az agyam se ott volt, hogy olvassak. Amikor meg ezt a könyvet megkaptam, akkor még majd nagyon kikértem magamnak, hogy hagyjál, most szerinted nekem most pont erre van időm, energiám, türelmem, hogy olvassak. De az a könyv beszippantott, és még közben a kórházban voltunk már, ugye az utolsó hónapokban, ott ültem az ágya mellett, és míg ő aludt, ezt olvastam. És most már látod, az is számomra egyértelművé vált ott, hogy nincs véletlen, hogy minden akkor jön az utadba, amikor jönnie kell. És az csodálatos volt. És nyilván én próbáltam Domit úgy elengedni, hogy az ilyeneket meséltem neki, hogy ő ne féljen, meg egyebek, de ettől az én lányom okosabb volt, mert jött vissza a kérdés, hogy jó anya, de mi lesz veled? És ebből nekem így zsebből jött a válasz. Nyilván nem mondhattam azt neki, hogy hát bele fogok pusztulni, vagy beledöglök, vagy nem tudom, vagy megyek után. Ilyeneket nem mondhatsz egy senkinek, tehát nem csak, hogy a gyereked, ha az édesanyád mellett ülnél így, vagy az édesapád mellett, vagy tök mindegy a nagymamád mellett, neki sem mondhatnál ilyet. És tudod, miért nem, Marian? Azért nem, mert amikor érzi a haldokló, hogy te támogatod őt az elmenetelében, akkor az olyan, mintha te kapcsolnád be neki a zöld lámpát, hogy mehetsz. Tehát te hozzá segíted, mert önzőek vagyunk, és tudom, hogy 10 emberből 7 mit csinál, visszatartja. Ne hagyj, kérlek, ne hagyj, nekem nagyon rossz. Magamat kezdem el sajnálni, és még ezt ki is nyilvánítom felé. Most bármennyire nehéz, meg kell magunkat emberelni. És az igaz szeretet itt jön képbe. Ez az igazi tiszta szeretet, amikor magad elé helyezed őt, és azt mondod, hogy csak neki legyen jó. És így engeded őt el. És azt mondod majd belül magadnak, hogy majd valahogy túlél. Nem tudom, lehet, hogy beledöglök, neki nem mondod nyilván. És erre jött az, hogy mondtam a lányomnak erre, hogy megígérem, hogy boldog leszek. És én azt gondolom, hogy helytáltam. Nyilván, amikor ő elment 2010-ben, utána nyilván az a 2 év azért az iszonyú nehéz volt nekem. Nekem 2 év volt, ami a pokol volt, most azt mondanám. Nekem az nagyon kemény volt a 2 év. De utána jött ugye 2013-ban ez, hogy elkezdtem írni tulajdonképpen.
Igen, erről beszéltünk akkor is, hogy ez egy önterápiának indult, egy öngyógyításnak, és egyébként erre nagyon-nagyon sokszor kerül hangsúly, hogy az írás az mi mindent tud. Tehát onnantól, hogy az ember leírva látja az érzéseit, a gondolatait.
Ezt én sem gondoltam
volna.
Igen,
mert kikerül. Konkrétan ez egy terápiás módszer ma már szerintem hivatalosan is, hogy leírva látod, amit gondolsz, amit érzel. Kikerül onnan bentről, nem forog.
Így van. Megkönnyebbül a lélek.
Így van.
Tisztul
így van.
A szíved. Az elméd, minden, és tényleg ez azt érzed közben, amikor írsz, hogy mintha, ugye mindig azt mondják, hogy a tisztítást, ezt úgy is kell csinálni, hogy tulajdonképpen törölsz. Tehát a tisztítás az egyfajta törlés is. Nálam ez nagyon jól működik, tehát a tisztítás nálam tényleg azt jelenti, hogy nyilván nagyon sok emlék van az elmémben, meg a lelkemben, kívülről fújom az életemet, de nem gondolok rá. Tehát, hogy nem, nem azokkal élek együtt.
Értem.
Hanem az, ami egy hete történt, vagy még egy éve történt, tehát, hogy én már nem. Tehát például édesanyám is, ugye ő 2 éve ment előre, egy ilyen teljesen véletlenszerű,
váratlan,
esett, igen, hogy elesett otthon, és beütött a fejét, és látod, már az se. Tehát, hogy nyilván itt viszem őt magamba, itt van
igen,
bennem.
Igen, és közben de, pedig azért mondom, hogy ez egy olyan érdekes dolog, mert hogy én tudom, Dominikát nem ismertem, mert mi utána találkoztunk, de az édesanyáddal való kapcsolatot tudom. Azt tudom, hogy mennyire szoros volt, hallottalak vele beszélni, sokat beszélgettünk róla. Arról is emlékszem, amikor meséltél arról, 8 éves korában, amikor ő dolgozott, és jött haza, és hozta a Túró Rudit, és egyébként igen. Egyedül nevelteket.
Én azon nőttem föl.
Mert hogy fiatalon meghalt az bizony. Apukád. Szóval, hogy annyira sok mindenre igen. Emlékszem, és képzeld el, hogy látom azt, hogy az, ahogy te az élethez állsz, ahogy reagálsz a dolgokra, amik körülvesznek, ahogy továbbmész, ahogy csinálod, egy csomó emberben kiváltja azt, hogy hát akkor biztos az nem is volt olyan mély, olyan. Tehát hogy egy ilyen egészen furcsa. Igen. Tehát, hogy nem azt mondják emberek, hogy apám, na, itt van valaki, aki jól láthatóan, és ahogy te is mondtad, valószínűleg otthon és a maga rejtett szobájába, zugába, ahogy az egyébként szerintem normális is, megdolgozik az életének a különböző szituációival, de kifelé igyekszik, még ha artikulálja is, hogy hogy van, de igyekszik előre tekinteni, hanem van egy időnként egy ilyen stigmatizálása ennek, hogy hát akkor ez neked nem is olyan, nem is úgy fáj.
Igen, de szerintem ez már még világ a világ így maradt. Szóval ezért jön utána az, amit mindig is hirdetek, és megpróbálom megtanítani az embereknek, hogy tényleg, és ez meg lehet nyilván közhelyesnek hangzik, de hogy az a saját dolgaiddal legyél elfoglalva.
Tehát, hogy ennyi.
Pont.
Igen.
És ugye nyilván, aki nincs ezen a szinten, az nem is érti ezt a mondatot, mert akkor jön azzal, hogy de hát most ne foglalkozzak a gyerekem, állj, nem erről beszélek. Tehát én arról beszélek, hogy én magammal vagyok elfoglalva. Magamat építem, magamat gyógyítom, magam. Nem érdekel, hogy te engem hogy látsz. Nem érdekel, hogy te kívülről engem hogy látsz. Én tudom a saját utamat, én tudom a saját életemet, nekem kell túlélni, nekem kell tovább menni. Nekem kell tovább, hogy éltessem a szívemet, a lelkemet úgy, hogy abban még legyen szeretet.
Ja, hogy legyen értelme az életnek.
Így van, pontosan, és nem, engem tényleg, és nem csak kimondom, hogy nem érdekel, engem tényleg nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Én a másik nagyképű mondat, mert tudom, erre azt szokták mondani, hogy jó, azért ez olyan nagyképűen hangzik, nem baj, de akkor is azt mondom mindig, hogy lehet utánam csinálni.
Ezt képzeld, nekem mindig eszembe jut. Ez nekem mindig eszembe jut.
Isten ássa lelkem, hogy nem nagy képűségből mondom, de tényleg mindenkinek reggel, amikor föl kell, adott a lehetősége, hogy elkezdje úgy csinálni, ahogy én csináltam. Marian, nem kaptam senkitől az energiát, nem vettem el senkitől az erejét. Ez az én saját művem. Én dolgoztam magamon. És úgy, hogy nem jártam pszichológushoz, nem szedtem nyugtatót. Tehát egyszerűen magamat építettem föl, és most másokat építök föl. És nagyon büszke vagyok erre az egészre. És azt is tudom, hogy ez nem véletlen ez az út, nem véletlen 13 év az életked. Egyszerűen, amikor az ember ráismer a saját útjára, mikor fentről kap egy áldást. Furán hangzik kimondva, hogy azt mondja valaki, hogy meghal a gyereke, és akkor persze most, hogy a gyerekéből, igen, és az elején sokat beszéltem Domiról, semmit nem csinálnék másképp, de muszáj volt, hogy megértsék az emberek, hogy miért csinálom ezt. Hát ő adta az alapot.
Igen.
Hát nyilván, hát most milyen az, hogy kiállsz, és beszélsz valamiről, amit nem éltél meg? Hogy jönnék én ahhoz, hogy arról beszélnék, hogy a gyász, meg a gyerek elvesztés, ha nem vesztettem volna el a gyerekemet? Könyörgöm. És a másik nagyon fontos dolog, hogy ha visszamehetnék az időbe, ugye akkor se, mert sokan félreértelmezték, hogy én csak a gyászoló anyákhoz szólok. Nem. Én mindenkihez szóltam. Szóltam a 15 éveshez, szóltam a 60 éveshez, szóltam a nőhöz, szóltam a férfihoz. Mindenkihez szóltam. Én nem vigasztalgattam a gyászoló anyákat.
Nem, te beszéltél arról, hogy mi van akkor, amikor az embert veszteség éri az élete bármely területén, és úgy érzi, hogy nincs ereje tovább menni. Eznek egyébként nem feltétlenül muszáj egy és ugyanazon esemény köré csoportosulnia. Ez lehet egy álom elvesztése, egy munka elvesztése, egy párkapcsolat viszonzatlansága. Szóval, hogy ez nagyon sok minden lehet. Igen, na, amire én most még ki akarok térni, bár leginkább utálom ezt a témát, de most adunk zenét, feles információkat, és visszajövünk, az, hogy amellett, hogy sokakat elérsz, annyira sok tud lenni a közösségi médiából ugye az elutasítás, és volt is egy olyan időszak, amikor téged ez átmenetileg, de elhallgattatott. Szeretném, ha erről is beszélnénk, mert kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy oldottad meg magad. Zene után jövünk vissza, Lippai Marianna a vendégem, maradjatok ti is.